Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pünköst hétfőn ünnepi szentmisét tartottak Sárospatakon, a Boldogságos Szűz Mária az egyházanyja emléknapja, valamint Árpádházi Szent Erzsébet szenti avatásának 791. évfordulója alkalmából. A bazilikában Bereckei Miklós címzetes apát Esperes köszöntötte a zarándokokat és a szentmise főcelebránsát, Csizmadia István kanonokot, pápai prelátust, az Egri Bazilika plébánosát. Prédikációjában Csizmadia István atya kiemelte, Szent Erzsébet életét a mély hit, a ferences lelkület és a szegények iránti szeretet határozta meg. Hangsúlyozta, hogy Erzsébet nem csupán emberi együttérzésből segítette a rászorulókat, hanem Krisztus szeretetét akarta megmutatni tetteiben. Arról is beszélt, hogy a ferences lelkiség egyik alapja a személyes megújulás. Mint mondta, Asszisi Szent Ferenc sem másokat akart először megváltoztatni, hanem önmagát, és ez a szemlélet vezette Szent Erzsébetet is. A prédikációban szó esett a teremtett világ szépségéről, a szenvedések Krisztussal való elfogadásáról, valamint az oltári szentség tiszteletéről is. Akár az áfa csökkentés, akár az adócsökkentés, akár a nyugdíjas szépkártya bevezetése, akár a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás több 100 000 magyar családnak belátható időn belül a rendelkezésére áll, jelentette ki a miniszterelnök a hétvégén sugárzott interjújában. Magyar Péter elmondta, hogy az iskolakezdési támogatás már 2026. augusztusában megvalósul. Ez volt a vállalásunk, és továbbra is ez a vállalásunk, és ezt nagyon szigorúan jeleztük a pénzügyminiszter úr felé is, fejtette ki. Hangsúlyozta, a Tisza párt a programjában 700 000-re tette azoknak a rászoruló gyermekeknek a számát, akiket érinthet ez az intézkedés. Szavai szerint azóta az a jelzés érkezett, hogy igazán rászoruló gyermek lehet, hogy ennél valamivel kevesebb van. Vizsgálatot rendelt el Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, az állami tankönyvellátás egyik legfontosabb szereplője. A könyvtárellátó non-profit Kft. 45 milliárd forintos nyomdai keret megállapodása ügyében, amelyet április végén írt alá az Alföldi Nyomda ZRT-vel, jelentette be a politikus közösségi oldalán. A miniszter azt írta, a közpénzek felhasználásával kapcsolatban nincs helye automatizmusoknak, és nincs helye megválaszolatlan kérdéseknek sem. Hozzáfűzte, egy ekkora értékű 48 hónapra szóló szerződés esetében tisztázni kell, hogy miért érkezett csak egy ajánlat, mi indokolta a gyorsított eljárást, hogyan épülhet egy szállítóra hivatkozó konstrukció több alvállalkozóra, és milyen szakmai, pénzügyi és vezetői döntések alapozták meg a kötelezettségvállalást. Levélben kérte a távozó képviselőktől a házelnök, hogy jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket. Forsthoffer Ágnes május 20-ai levelét a 444 szemlézte pénteken, és Jámbor András, a Párbeszéd volt képviselője is megosztotta a közösségi oldalon. Az országgyűlés elnöke levelében idézte a hatályos törvényt, amely szerint a parlamenttől most búcsúzott képviselők 3 hónapig jogosultak a tiszteletdíjuk előző 3 havi átlagának megfelelő összegű ellátására. A közvéleményhez egyre több hiteles információ jut el arról, hogy Magyarország milyen gazdasági és költségvetési kihívásokkal néz szembe, valamint arról is, hogy egyes állami ágazatok, illetve a civil szféra milyen megdöbbentő körülmények között volt kénytelen működni, írta Forsthoffer Ágnes. A házelnök úgy fogalmazott, hogy a társadalom részéről jelentkező jogos igényt közvetítve kéri fel a távozó politikusokat, különösen azokat a volt képviselőtársakat, akiknek az elmúlt ciklusokban leadott szavazatai emléktatlan helyzetek kialakulásához hozzájárultak, hogy a részükre kiutalt pénzbeli ellátást jótékony célra fordítsák. Körforgásos megoldásokkal újítanák meg a divati part a Duna régió országai, közölte a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány a Magyar Távirati Irodával. A közlemény szerint az Óbudai Egyetemen rendezték meg a TexDan és a GreenTex programok közös záróeseményét, amely a Duna régió textil és divatiparának fenntartható átalakítására fókuszált. A rendezvényen 9 ország szakemberei, fejlesztési ügynökségei, vállalkozásai és oktatási intézményei mutatták be azokat a körforgásos megoldásokat, amelyek alternatívát kínálnak a fast fashion, vagyis gyors divat pazarló működésével szemben. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint az EU-ban évente átlagosan 7 millió tonna textil hulladék keletkezik. Végül az időjárásról. Mindenütt kiderül az ég, csapadék nem várható. Az éjjeli hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. Híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. május 25-e pünköst hétfő van. A boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja kötelező emléknapját ma pünköst hétfőn ünnepeljük. Ebből az alkalomból a szűzanya tiszteletéről Maksó Péter atyával, Tarna Leleszi plébániai kormányzóval beszélgetünk. Kérjük, tartsanak velünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Májusban beszélgetünk, május a szűzanya hónapja. Tavasz van, de azonban októberben is szoktuk ünnepelni, kiemelten ünnepelni a szűzanyát, amikor rózsafüzért imádkozunk, májusban ugye májusi litániát imádkozunk, a Lorettói litániát. Mi áll annak, Péter atya, a hátterében, hogy szűzanyát úgymond az év 12 hónapjából két hónapban is kiemelten ünnepeljük ebben a két hónapban? Számodra mit jelentenek ezek a kiemelt időszakok?
Na, ez jó kérdés, mert ezen még soha nem gondolkodtam, meg nem is hallottam róla, hogy miért pont május, meg miért pont október, úgyhogy ezt nem tudom, de biztos van, aki tudja. Amit én gondolok, hogy május mondjuk a legszebb hónap, de mindegyik szép hónap, június Jézus szíve hónapja. De ekkor nyílik a természet, tavasz van, hogy örülnek az emberek, hogy hosszabbodnak a nappalok, és rövidülnek az éjszakák. Tehát látszik az embereken is, hogy ez a felszabadultság az új élet kezdete. És mint ahogy a megváltás is a szűzanya igényével kezdődött, úgy gondolom május hónap, mint az élet, természet újjáéledése szűzanyának lett felajánlva, vagy a szűzanya hónapja lett. Október pedig ugyancsak nagyon szép hónap, minden lecsendesedik. Szoktam figyelgetni a természetet, hogy milyen csönd van októberben. Valahogy ez a nyári nyüzsgés befejeződött, és ez a szezon végi megnyugodott, békés állapot. És majd aztán kezdődik a november hónap, halottaknak a hónapja. Nagyon szépen az egyházban rendben van.
Igen, és ahogy készülődtem erre a beszélgetésre, ez bennem fogalmazódott meg, hogy vajon miért május meg október. Lehet, hogy nincs köze az egésznek hozzá, de lehet is, mert ugye a Fatimában május 13-án jelent meg a szűzanya, akár ehhez is lehet számomra, vagy szerintem kötni a májusi szűzanya hónapot, és ugye a jelenések egy hónap kimaradás után ugye októberig tartottak. Bennem valahogy megfogalmazódott egy ilyen láncolat, hogy talán erre is fel lehet fűzni a fatimai jelenésekre a május, illetve az október hónapnak a máriás jellegét.
Igen, igen, lehet ez is. Azok.
Igen, és a beszélgetésünk azért pünköst hétfőn kerül adásba, mert Szűz Mária az egyház anyja, ezt az ünnepet pünköst hétfőre ugye Ferenc pápa vezette be. Mit jelent számodra az, hogy a szűzanyát az egyház anyjának nevezik, nevezzük, megszólíthatjuk őt így, mint az egyház anyja?
az Isten tisztelet és szentségi dikasztérium 2018 tavaszán elrendelte a Boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának kötelező emléknapját, melyet, mint ahogy mondtad, pünköst hétfőn ünnepelünk. Már Szent Ambrusnál találkozhatunk először az egyház ős mintája, ekléziai típus, kifejezéssel, mely Máriának a megkereszteltek iránt megmutatkozó anyaságában is kifejeződik. A gondolat megjelenik Szent Ágostonnál is, aki az egyházat Krisztus tótuszként szemléli, tehát ha Mária anyja a főnek, akkor a teljes Krisztusnak, vagyis az egyháznak is az anyja. A II. Vatikáni zsinat végén, 1964. novemberében 6. Pál pápa bejelentette, hogy Máriát, mint az egyház anyját, Mater Ecclesiae is tiszteljük. Ez azt jelenti, hogy anyja az egész keresztény népnek, mind a híveknek, mind a papoknak. Ez egy nagyon szép és mély teológiai jelentéssel bíró ünnep. Nem véletlenül van pünkösd után, pünköst hétfőn. Mária az egyház anyja. Egy kicsit azért nézzük meg, hogy amikor az ige megtestesült, tehát az angyali üdvözletkor, Mária közreműködött az egyház születésében is, amikor kimondta az igent. És abból kell kiindulnunk, hogy amit Pál apostol tanít a titokzatos testről, hogy az egyház Krisztus titokzatos teste. Tehát itt van az ige megtestesülése, aztán Krisztus szenvedésekor a kereszten Jézus édesanyját, a mi anyánká is tette. Amikor azt mondta, hogy asszony, ime a te fiad, fiú, ime a te anyád, ugye ott állt János, és a fiú az János volt, de János úgy mondjuk korporatív személyiség, tehát képvisel minket, az egész egyházat, tulajdonképpen az egész emberiséget, és rábízta a szűzanyára Jánost, de arról se kell elfeledkezni, hogy, és nagyon fontos azon is elmélkedni, hogy Jánosra is rábízta az édesanyját. Tehát azt is mondta, hogy íme az anyád. És nem csak a szűzanya gondoskodik rólunk, hanem nekünk is gondoskodni kell a szűzanyáról, mint ahogy házába fogadta attól az órától a fiú, János, a szűzanyát. Nekünk is házunkba kell fogadni, és gondoskodni róla. Ez a gondoskodás kölcsönös, mert ez a Boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja, ez azt is jelenti, hogy mi egy család vagyunk. És a családban van családfő, aki Jézus Krisztus, és ott van a szűzanya, mint az egyház anyja, és mi családként kell, hogy egymással is viselkedjünk, egymást szeressük, és az egyházat, mint Lizői kis Szent Teréz, meg nagyon sok szent, nagyon-nagyon szeretni. Itt egy kicsit meg akarok állni, mert az úgy talán, hogy is mondjam, az elmúlt időszakban, legalábbis én többször találkoztam azzal, hogy valaki azt mondta, hogy az Isten igen, az egyház nem. Na most a kettőt nem lehet külön választani nálunk, katolikusoknál, de egyébként sem. Mert az egyház Krisztus titokzatos test, és ennek mi vagyunk a tagjai. És a tagok könnyen egymás ellen fordulnak, mint ahogy egyébként egy családban a gyerekek is időnként összevesznek, de azért mindig tudatosítani kell magunkban, hogy mi egy család vagyunk, és amikor az egyházról beszélünk, akkor nem a papokról, meg a pápáról, meg a püspökökről, meg az egyház szervezetéről beszélünk, hanem egy családról beszélünk, akinek minden megkeresztelt ember a tagja, és annak van édesapja, édesanyja, és nagyon-nagyon kell szeretni az egyházat, mert aki az egyházat szereti, az Krisztust szereti, Krisztus titokzatos teste az egyház, mint ahogy Lizső kis Szent Teréz is, anyámnak az egyháznak szívében szeretet leszek, mondta, meg van egy ilyen gyönyörű szép ének is, és nagyon jó az egyházat szeretni, mint ahogy az édesanyja is nagyon-nagyon szereti az egyházat, és szereti a fiait, akiknek tagjai a hívők is, a papok is, ugyanúgy nekünk is nagyon-nagyon kell szeretni szűzanyát is, és az egyházat is. Mert az egyház táplál minket, az egyház megszül minket a keresztségben, a hitben növel minket az eukarisztia által, a megbocsájt nekünk bűnbánat szentsége által, a gyónás által, vezet minket az ige által, az ige magyarázata által, a egzegézis által, az egyház tanítása által. Tehát az egyház nagyon-nagyon gazdag, és szeretetben is nagyon-nagyon gazdag. Mindig újra és újra tudatosítsuk magunkban azt, hogy az egyház a mi édesanyánk. És több nyelvben is előfordul, ugye a latinban is, hogy Anya Szent Egyház, de így egybeírva, hogy Anya Szent Egyház, így én azt hiszem, hogy csak a magyar nyelvben van. Annyira összeforrott, hogy már egy szó, és mi könnyen kimondjuk azt is, hogy Édesanya Szent Egyház, vagy Édesanya az egyház. Imádkozunk egymásért az egyházban, és szeressük egymást testvérként.
Igen, ahogy fogalmaztál, hogy egy családot alkotunk, a családban ugye jó esetben szeretettel szólítjuk meg egymást, odafigyelve szólítjuk meg egymást. a szűzanyát is megszólítjuk különböző imádságokban. Sokszor hallom én is azt vissza, hogy nektek katolikusoknak miért kell úgymond közbenjáró, miért kellenek szentek, miért kell a szűzanya, hogyha az istenetekkel akartok beszélni. A te életedben milyen szerepet tölt be a szűzanya?
Egy a közvetítő Jézus Krisztus, de ebből a közvetítésből részesedünk mi is, mert mi is közvetítők vagyunk, amikor valakiért imádkozunk, akkor közbenjárunk. A szűzanya is ugyanígy közbenjár, de az ő közbenjárása különlegesen hathatós, mert ő az egyház anyja, ő Jézus Krisztusnak az anyja. Amikor egy hatalmas úr elé lépünk, például egy király elé, akkor közvetlenül ugye a királlyal beszélünk, de más az, amikor mondjuk a király édesanyját először megkeressük, beszélünk vele, a király édesanyja oda megy a királyhoz, beszél vele, és utána lépünk mi a király elé, a király teljesen másként fogad minket. Ez mondjuk egy földi példa, de lehet érteni ebben az összefüggésben is. Tehát fontos a közbenjárás, és mi a szűzanyát, mint közbenjárót is tiszteljük, aki szüntelenül közbenjár értünk, fiaiért, az egyház tagjaiért, és megköszönjük neki ezt a közbenjárást.
Egy korábbi interjúban említetted, hogy te ugye Falluskúthoz kötődsz, illetve hát hasznos településről származol, a szűzanya tisztelet ott nagyon nagy, tehát ez már gyerekkorodba beléd ivódott?
Igen, igen, ugye én ebbe születtem bele, és nekem valahogy úgy teljesen természetes az, hogy a szűzanya nagyon közel van. Hasznosom mindenkihez közel volt, de ott se engedte mindenki magához közel. Mint ahogy most sem. Tehát emlékszem, hogy akkor is teljesen megosztott a falu. Voltak, akik hittek ebben, voltak, akik nem hittek, meg ez most is így van. De hát én hittem, meg az én családom is hitt ebben, és ugye én még ismerhettem a Klári nénit, beszélgethettem vele, és olyan természetességgel beszélt a szűzanyáról, hogy nekem egy olyan édesanya lett már kicsi koromtól, aki egész életemben fogta a kezemet, vezetett, akihez emlékszem gyerekkorom óta úgy beszélek, mint az édesanyámhoz. Teljes természetességgel, és egy picit se fordult meg a fejemben, hogy most ezt hallja a szűzanya, nem hallja. Tudom, hogy mindig hallja. Amikor egy szobrot megsimogatok, akkor nem a szobrot simogatom, hanem tudom, hogy a szűzanyát, de hát emberek vagyunk, és valami kell, a levegőt is simogathatnám, de könnyebb egy szobrot, vagy megpuszilni egy szentképet. Akkor mindig őt puszilom meg. És hát ez a, mondhatom, nagyon intim kapcsolat, ami aztán egész életemben egyre erősödött, és egyre mélyült, és egyre komolyabb lett, ez már elkezdődött ott hasznosan.
Van kedvenc Mária imádságod?
Igen, a rózsafűzér nyilvánvalóan, az mondhatom, hogy létkérdés nálam, és nem is azt mondom, hogy hányat mondok, mert attól úgy megijednek az emberek, meg nem is talán az a lényeg, hanem végtelenül. Tehát ha kimegyek ebből a stúdióból, már elkezdem. Ha egy kicsi olyan időm van, amikor egyedül vagyok az Istennel, akkor én folyamatosan mondom a rózsafűzért, mert Isten igéjét mondom ilyenkor. És az Isten igéje, az éltető ige, az újjáteremt minket, misztikus módon, mint ahogy Szent II. János Pál pápa mondta, nagyon bölcsen azt mondja, hogy szükségem van a rózsafűzére. Tehát nem arról van szó, hogy nekem mondani kell, meg most elhatározom, hogy akkor egyet tűzön vízen keresztül, de elmondok egy nap, az is nagyon fontos, mert elhatározás kell, különösen az elején. Aztán már minél többet imádkozza szerintem az ember a rózsafűzért, de ezzel azt hiszem egyetért mindenki, aki mondja a rózsafűzért, hogy minél többet imádkozzuk, annál többre vágyunk. És annál könnyebb lesz imádkozni. Teréz anya mondja, hogy annyit imádkozzatok, hogy már örömötök legyen benne, vagy hogy jó lesz, ami nem is tudom, hogy mondja pontosan, de ez valóban így van, egy kicsit hasonló a futáshoz, meg az edzéshez, hogy az elején nehéz elkezdeni, nehezen kezdenek bele az emberek, De aztán, hogyha elkezdte, és rendszeresen mondja, és rendszeresen imádkozik, akkor nem lehet abba hagyni, mert megtapasztaljuk azt, hogy micsoda békességgel jár, hogy a dolgaim rendben mennek, hogy ami egy 3 órás feladat lett volna, az 10 perc alatt megoldódik, hogy a gyerekek jönnek a hittarra, úgyhogy nem kell őket lasszóval megfogni, valahogy jönnek, ott vannak. Én ezt tudom, hogy mind az imádság köszönhető alapvetően, és minden az imádságból indul ki. És hát mit lehet még olyan folyamatosan és szinte állandóan mondani imádságot, mint a rózsafűzért? Én szeretem nagyon a zsolozsmát is, meg vannak más imáim is természetesen, de a rózsafűzért azt úgy végtelenítve lehet mondani, és én akarom is mondani az utolsó pillanatig, amíg a Jóisten ad erre erőt. De van sok más kedvenc imám is, például, amit Klári néni ott a hasznosi jelenésben kapott a szűzanyától, hogy mondjuk reggel, délben, este az úrangyalát. Ez is egy nagyon-nagyon meghatározó imádság életemben, valóban mondom.
A gyerekekkel is szoktátok hittanórán imádkozni a rózsafűzért?
Igen, én minden hittanórán egy 10-et elimádkozok velük, és tudom azt, hogy ha valamire emlékezni fognak, akkor az a rózsafűzér lesz, mert amiket tanulunk, azt vagy emlékeznek, vagy elfelejtik, de a rózsafűzért, amit minden alkalommal mondunk, és már a titkokat kívülről tudják, meg természetesen a rózsafűzért is, tehát egy olyan imádságot tanulnak meg, ami életmentő lesz számukra, amikor ugye jönnek a nehézségek az életben, amikor eltávolodnak az Istentől. Mindig lesz egy kapaszkodó, a rózsafűzér, amivel visszatérhetnek az Istenhez. És érdekes, hogy amikor ifjúsági hittan van a plébánián, és eljönnek gyerekek, érdekes módon eljönnek, akkor az egyikük fogalmazta meg, hogy Péter atya, én azért jövök, mert itt tudok imádkozni. És egy teljes rózsafűzért mondunk gyerekekkel, ami elég sok, és ilyen 7-es, 8-os kamasz gyerekekkel, akik már mindent csinálnának, csak ugye imádkozni nem, de imádkozni valahogy mégis nagyon szeretnek. És a 4.-5. tizednél van az, hogy már rend is van, és ott már úgy néznek maguk elé, és ott már érzem, hogy az Istennel találkoznak.
És tulajdonképpen a rózsafűzér titkain keresztül rögzülhet bennük Jézusnak az élete, Jézusnak a tanítása is. Tehát ez úgymond ilyen idézőjelben, hogy kettős dolog, hogy hittan órán is, tehát hittanban is részesülnek, meg imádkoznak is.
Így van. Tehát én mindig, amikor imádkozzuk ezt az 1/10-et, és igyekszem, hogy mindig más 1/10-et imádkozzunk az órán, akkor utána mindig van egy kis szent csend, amiben erről a titokról elmélkedünk, illetve belehelyezkedünk abba a titokba. Például aki a mennybe fölment, akkor elmondom nekik a mennyben ment elnek a történetét, hogy ott álltak az apostolok, égre emelt tekintettel, és jött a két angyal, és ezeket szépen elmondom nekik, sőt, van, amikor el is játsszuk utána ezt a kis evangéliumi jelenetet, és ebben a szent csendben ők nagyon mélyen bele tudnak helyezkedni ebbe a titokba, és meg is érinti őket az Isten. Sokszor jönnek és elmondják, hogy Péter atya, én ezt éltem át, és ez biztos, hogy rögződik bennük. És így szépen a titkokon keresztül, mint ahogy nagyon jól mondtad, Jézus életét megismerik.
Elsötétült minden, túl nagy az árnyék. Már kiadtad lelked leheletét, oldaladból vér és víz folyik rám még. Mindent adtál, hisz életünk ma tét. Ha rajtam volna messze, vinne a lábam. A Golgotára Mária hozta a szívem. Úgy akartad átöleljem és várjam, hogy hű anyámként ő szorítsa kezem. Jézus vére tisztára mos engem, ruhám hófehér és zeng már a dal. Anyám Mária feledsz engem, a bárány dalát, a sátán itt nem nyer csatát. Jézus lelke áradj rám, és tölts el, vett a szívem teljesen, hadd legyek tiéd. Anyám Mária a keresztnél lelek állt, hol az ég értő adta a fiát. Látnék, a lélek új erővel töltene el, jó anyámmal új emberré válnék, a teljesen a tiéd ma égig emel. Jézus véred tisztára mos engem, ruhám hófehér érzem már. Anyám Mária feledsz engem, a bárány dalát, a sátán itt nem nyer csodát. Jézus lelke áradj rám.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nézd, milyen szép az éjjel, ránk köszönt csillagfénnyel. a hold mély fényesen ragyog, és én oly boldog vagyok. Jöjj, ne félj, senki se lát, bújj hozzám, ölej át. Két fénylő szemed látom, oly szép ez, mint egy álom. Jöjj, semmitől se félj, ha majd elmúlik az én itt maradok veled. Nyújtsd hát a két kezed. Oly régen kerestelek, kutattalak, nem tudtam, merre kell indulnom, ahhoz, hogy valahol végre majd megtaláljalak. Nézd, közeleg a hajna, rám köszönt madárdal. A nap is lassan ébred már, és minket együtt talál. Jöjj, ne félj, senki se lát, bújj hozzám, és ölej át.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa beszéde első enciklikája bemutatásakor. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Magnifica Humanitas enciklika ismertetése. A mesterséges intelligencia az egész emberiséget szolgálja, ne kevesek érdekét. Leó pápa első enciklikája bemutatásakor. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Május 25-én, pünkös hétfőn Szűz Mária, az egyházanyja ünnepén mutatták be 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikáját a szinódusi aulában. A Szentatya maga is részt vett a dokumentum bemutatásán, és angol nyelvű beszédében kiemelte a módszerét, amelyet így fogalmazott meg. Akárcsak elődöm, 13. Leó pápa, én is úgy látom a rám bízott feladatot, hogy a hit szemével, az ész tisztaságával, a misztérium iránti nyitottsággal, valamint a szegények és a föld kiáltásai szívemben visszhangozva szemléljem konuknak, ezt az újabb hatalmas átalakulását.
Your brothers and sisters.
Leó pápa őszintén köszönetet mondott mindazoknak, akik megszervezték ezt a találkozót, akik megosztották vele szakértelmüket és tapasztalataikat, valamint akik jelen vannak vagy online követik az eseményt. A történelem kulcsfontosságú pillanataiban az egyház arra hivatott, hogy az evangélium és az emberi méltóság fényében értelmezze az új dolgokat. 135 évvel ezelőtt tiszteletre méltó elődöm 13. Leó figyelemmel kísérte a gyári munkások helyzetét, és ennek következtében elszakadásukat a családjaiktól, továbbá a gyors ipari átalakulás által előidézett újfajta szegénységet. Megértette, hogy az egyház nem maradhat távol.
He understood that the church could not remain distant.
Az emberi méltóságot fenyegető korszakos fordulóponton a Rerum Novarum, vagyis az új dolgokról szóló enciklika, evangélium és társadalmi üzenete fogalmazott meg a folyamatban lévő új dolgokról. Ma hasonló mértékű, talán még nagyobb következményekkel járó átalakulással állunk szemben. A mesterséges intelligencia már is életünk számos területét érinti, és befolyásolja azok döntését, amelyek az emberek együttélését alakítják. Emellett drámai módon megváltoztatja a háborúskodás módját is. Akárcsak a korábbi Leó pápa, én is úgy látom a rám bízott feladatot, hogy a hit szemével, az ész tisztaságával, a misztérium iránti nyitottsággal, valamint a szegények és a föld kiáltásai szívemben visszhangozva szemléljem ezt az újabb hatalmas átalakulást. A Magnifica Humanitas enciklika abból az odafigyelésből született, ahogy azt 13. Leó pápa tette. Én is meghallgattam azokat a tudósokat és mérnököket, akik őszinte lelkesedéssel dolgoznak olyan technológiákon, amelyek képesek enyhíteni a hatalmas szenvedést, meghallgattam azokat a politikai vezetőket és köztisztviselőket, akik kitartóan törekedtek az igazságos szabályok kialakítására, továbbá meghallgattam azokat a szülőket és tanárokat, akiket mély aggodalom tölt el a fiatalabb generációk jövője miatt. Más nagyon aggasztó hangok is eljutottak hozzám az egyre inkább önálló módon működő fegyverrendszerekről, amelyek gyakorlatilag már nem állnak az ember hatalmában, hogy hatékonyan irányítsa őket. Nagyon aggasztó beszámolók is eljutottak hozzám olyan algoritmusokról, amelyek előítéletekkel és igazságtalanságokkal terhelt adatok alapján megakadályozhatják az egészségügyi ellátáshoz, a foglalkoztatáshoz és a biztonsághoz való hozzáférést. És meghallgattam azok hallgatását, akiknek nincs hangjuk, amikor döntéseket hoznak. Olyan döntéseket, amelyek valószínűleg a kirekesztés és a szenvedés új formáit hozzák létre. Ebből a meghallgatásból egy nyugtalanító meggyőződés alakult ki bennem, szólt Leó pápa, amelyet a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikában fogalmaztam meg. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Tudom, hogy az erős kifejezés.
The word is strong, I know.
De szándékosan választottam, mert a jelen pillanat olyan szavakat igényel, amelyek képesek felkelteni a figyelmet, felrázni a lelkismeretet és utat mutatni az emberiség számára jövő felé, hangsúlyozta Leó pápa. Az egyház már régóta nukleáris leszerelés mellett áll ki, tudatában annak, hogy minden nagy technikai erő hatást tud gyakorolni az emberek életére, ezért azt megfelelő erkölcsi megfontolásnak és nyilvános ellenőrzésnek kell kísérnie. A nukleáris leszerelés továbbra is a béke és az emberi család méltóságának szolgálatát jelenti. Hasonló értelemben a mesterséges intelligencia is leszerelést igényel, megszabadulást azoktól a logikáktól, amelyek uralkodás, kirekesztés vagy halál eszközeivé teszik. Az atomenergiához hasonlóan ennek is mindenki szolgálatában kell állnia, és a közjót kell szolgálnia. A technológiával kapcsolatos döntéseket soha nem szabad elválasztani a lelkismerettől és a felelősségtől. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok, intett egykor Pál apostol, de ma is szükség van ilyen éberségre. A béke nem csupán a háború hiánya, hanem az igazságosság működése. Ám amikor a technológia legyengíti kritikai érzékünket, maga a béke is veszélybe kerül. A leszerelés azonban nem elég, építenünk kell.
We must build.
Kérte a pápa. A Magnifica Humanitas enciklikában a pápa Nehemiás prófétára hivatkozik, aki Jeruzsálem lerombolt falai előtt összegyűjti az elcsüggett embereket, hogy újjá szülessenek. A falak képe nem a bezárkózás vagy a megosztottságot igazolja, hanem mindenkit arra hív, hogy tegye meg a magáét. Téglát téglára rakva jön létre egy igazságosabb együttélés, amely képes mindenki méltóságát megőrizni. Nehemiás erőfeszítései a mi korunkra is vonatkoznak. A mesterséges intelligencia a közösség horizontján belül a történelem építése lehet, amelyben a technikai fejlődés megtanulja az ember életet szolgálni. Minden építőmester gondosan választa meg, hogyan vet alapot, figyelmeztet Szent Pál. Ő nem fél az építkezéstől, hanem inkább arra int, hogy ne építsünk szilárd alapok nélkül. Ne féljünk a mesterséges intelligenciától, hanem tartsuk folyamatosan napirenden az emberi kérdést. Nem lehetünk gondatlanok a leghatékonyabb technikai eszközök iránt. A valódi fejlődés, mondja 6. Pál pápa, mindig minden egyes embert és az embert teljes egészében érinti. A minden egyes azt jelenti, hogy senkit sem szabad a digitális átalakulás peremére szorítani, a teljes egészében pedig azt, hogy senkit sem lehet pusztán termelékenységre, kognitív teljesítményre vagy egyszerű adatokra redukálni. Az ember magában hordozza azt a szabadságot, belső világot, valamint a szeretetre és az imádságra szóló hivatást, amelyet egyetlen gép sem tud helyettesíteni vagy akár blokkolni.
That no machine can replace or block.
Csak egy ilyen integrált látásmóddal lehet a mesterséges intelligenciát a közjó felé irányítani. Csak együtt, a rendszerek tervezői és azok, akiket azok érintenek, a gazdagabb és szegényebb országok, az intézmények és az egyének, a hatalmi központok és a perifériák leszünk képesek olyan jövőt építeni, amely nem csak néhány kiváltságosnak szól, hanem az egész emberi családnak. Ez az a szeretet civilizációja, amelyről Szent 6. Pál beszélt, és amelyet Szent 2. János Pál olyan erőteljesen hirdetett, mint a közösen keresendő horizontot. Ez nem egy naív álom, ez egy irány. Ez az az út, amelyet Jézus Krisztus nyit meg a történelemben. Ezért az egyház alázattal és őszintén szeretne részt venni a mesterséges intelligenciáról folytatott párbeszédben. Nincsenek technikai válaszaink, és nem is akarjuk kiszorítani a szakértőket. De mi az emberre vonatkozó olyan bölcsességet hozunk, amelyre korunknak olyan nagy szüksége van, minden ember egyedülálló és pótolhatatlan, szabad és értelmes, lelkiismerettel rendelkező alany, aki képes Istent keresni, egymást szolgálni és gondoskodni közös otthonunkról.
Caring for our common home.
Ezért felhívom az egyház és az emberi család minden tagját. Tanuljuk meg egymásra hallgatni, bátran nézünk szembe a jelen kihívásaival, és működjünk együtt egy emberségesebb és testvéri társadalom építésében. A Magnifica Humanitas enciklika bevetése révén vigyétek magatokkal azt az elkötelezettséget, hogy éberek maradjatok, és mint a remény mesterei, működjetek közre korunk építkezésében. A feltámadt Úrunk Jézus Krisztus lelke támogassa közös munkánkat. A Szent Atya végül mindenkit Szűz Mária gondjaira bízott, aki a Magnifikátjában Isten nagyságáról énekel, aki felemeli az alázatosakat. Ő tanítson minket arra, hogy szeretetben és szolgálatban ismerjük fel mindenki valódi nagyságát.
In loving and serving.
Az Úr tegye gyümölcsözővé azt a nagy vállalkozást, amelyet ma a kegyelmére bízunk, hogy a szeretet civilizációja érjen be a történelemben, majd szívből adta minnyájukra az apostoli áldását.
Magnifica Humanitas 14. Leó pápa enciklikája az ember méltóságáról a mesterséges intelligencia korában. XIV. Leó pápa első enciklikája, a Magnifica Humanitas, a csodálatos emberiség, a katolikus egyház társadalmi tanításának fényében vizsgálja a mesterséges intelligencia korszakának kihívásait. A dokumentumot a Szent Atya 13. Leo Rerum Novarum enciklikájának 135. évfordulóján, május 15-én írta alá, és arra figyelmeztet, az emberiség ma döntő választás előtt áll. A pápa az enciklika elején így fogalmaz. Az Isten által teremtett csodálatos emberiség ma döntő választás előtt áll. Vagy egy új Bábel tornyát építi, vagy olyan várost épít, ahol Isten és az emberiség együtt lakozik. A dokumentum 5 nagy fejezetben fejti ki az egyház tanítását a technológia, az emberi méltóság, a társadalmi igazságosság és a béke kapcsolatáról. Az első fejezet az egyház társadalmi tanítását mutatja be, mint élő és fejlődő hagyományt. 14. Leó pápa hangsúlyozza, hogy ez a tanítás nem egyszerű szabálygyűjtemény, nem puszta elvek és normák kézikönyve, hanem a történelemben megélt szeretett közösség teológiája. A pápa rámutat, hogy a technológia önmagában nem rossz, ugyanakkor nem is semleges. Nem semleges, mert annak az arcát ölti magára, aki megtervezi, finanszírozza, szabályozza és használja. Ezért a keresztény ember feladata, építsük a jót és maradjunk emberségesek. A második fejezetben 14. Leó az egyház társadalmi tanításának alapjait és elveit veszi számba, amelyek közül az emberi személy méltóságát teszi az első helyre. A pápa megerősíti. Az élethez való jog a fogantatástól a természetes halálig sérthetetlen. Külön hangsúlyt kapnak a kisebbségek és a nők jogai is, akiket valóban meg kell hallgatni és értékelni kell. A pápa 5 alapelvet emel ki, a közjót, a javak egyetemes rendeltetését, a szubszidiaritást, a szolidaritást és a társadalmi igazságosságot. A közjó kapcsán határozottan kijelenti, a közjó előmozdítása soha nem választható el a népek létezéshez való jogának tiszteletétől. Majd hozzáteszi, minden olyan kísérlet vagy terv, amely egy nemzet megszüntetésére vagy leigázására irányul, súlyosan erkölcstelen és ezért elfogadhatatlan. A második alapelv a javak egyetemes rendeltetése. A digitális korszakban a társadalmi igazságosság új kihívásokat jelent. Leó pápa figyelmeztet, hogy a technológia nem koncentrálódhat néhány szereplő kezében, mert ez növeli a különbséget a digitális forradalom nyertesei és kizártjai között. Ebből következik a harmadik és a negyedik alapelv. A szubszidiaritás, ami megköveteli a paternalizmus és a segélyfüggőség leküzdését a közös felelősség javára, valamint a szolidaritás, amely alapelv és erény, ami szembeszáll a közömbösséggel. Az 5. alapelv a társadalmi igazságosság korunkban, ennek biztosítania kell a lehetőségekhez való egyenlő hozzáférést mindenki számára, védelmeznie kell a sebezhetőket, szembe kell szállnia a gyűlölettel és a félretájékoztatással, és a köz ellenőrzése alá kell vonnia a technológiák használatát. A migráció kérdését a pápa döntő próbatételnek nevezi ezen a téren. A társadalom a migránsokkal való bánásmódjában mutatja meg, hogy az igazságosságot a félelem vagy a testvériség vezeti-e. Ezért sürgeti a reményhez való jog megőrzését, a biztonságos útvonalakat és a méltó befogadást. A 3. fejezet, technika és uralom, a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdéseivel foglalkozik. 14. Leó pápa hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztését világos felelősségi rendszernek kell kísérnie. Különösen fontosnak nevezi egy közös etikai kódex létrehozását. Nincs szükség egy erkölcsösebb mesterséges intelligenciára, ha ezt az erkölcsöt néhányan döntik el. A pápa figyelmeztet a technológia katonai felhasználására is. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát. A dokumentum elutasítja a transhumanizmus és poszthumanizmus szemléletét, amely az emberi korlátok felszámolását tekinti fejlődésnek. A pápa szerint a korlát nem eltávolítandó hiba, hanem a személy alapvető dimenziója. A technika fejlődése az emberi korlátok eltörlésével együtt a szív visszafejlődéséhez vezet. A Szent Atya hangsúlyozza. A csodálatos, bár sebzett emberiséget nem szabad sem lecserélni, sem meghaladni. A mesterséges intelligenciával szemben a valódi alternatíva nem a lelkesedés és a félelem között van, hanem a haladás építésének két módja között. Az egyének és a népek szolgálatában, vagy a hatalmi logika szolgálatában. A 4. fejezet az igazság, a munka és a szabadság kérdéseit állítja középpontba. A pápa a kommunikáció ökológiáját sürgeti, amely az igazságra épül. kéri a személyes adatok védelmét, az átláthatóságot és a felelős újságírást, amely érvelésre és ellenőrzésre épül. A fiatalok nevelése kapcsán figyelmeztet, hogy nem szabad hagyni, hogy a fiatalokban kialudjon a kérdezés vágya. Majd hozzáteszi, hogy az iskola legyen annak a helye, ahol megtanuljuk keresni és szeretni az igazságot. A munka méltóságáról szólva Leó pápa hangsúlyozza, hogy a technológia nem vezethet munkanélküliséghez a költségek csökkentése és a profit növelése érdekében. A fejlődés mérésében pedig új szemléletet sürget. A GDP önmagában nem elegendő egy ország fejlődésének mérésére. A családot elsődleges társadalmi jónak nevezi, amely minden közösség alapvető és pótolhatatlan sejtje. A pápa figyelmeztet az új digitális rabszolgaságokra is, amelyek a technológiához szükséges nyersanyagok kitermelésében és az emberek adatainak kizsákmányolásában jelennek meg. Az enciklika utolsó fejezete, az 5., a háború és a béke kérdésével foglalkozik. A pápa rámutat. A digitális forradalom megváltoztatja a konfliktusok nyelvtanát. Majd figyelmeztet, hogy a háború egyre inkább személytelenné válik. Ezért hangsúlyozza, meg kell haladni a jogos háború elméletét. A helyes út 14. Leó szerint a párbeszéd, a diplomácia és a megbocsátás. Különösen erős a pápa figyelmeztetése a mesterséges intelligencia fegyverekkel kapcsolatban. Nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tehetné a háborút. A Szentatya a multilateralizmus válságáról is beszél, és sürgeti az ENSZ reformját, hogy ismét képes legyen szolgálni a közjót. Az enciklika végén a Szentatya a szeretet civilizációjára hív, amely az igazságra, a békére és a párbeszédre épül. A vallások szerepéről így fogalmaz. Aki Isten nevét használja terrorizmus, erőszak vagy háború igazolására, az elárulja Isten arcát. Az enciklika záró gondolata reményteljes felhívás. Mindannyian tanúságot tehetünk egy csodálatos emberiség szépségéről, amelyben Isten lakik.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Pünköst hétfőn ünnepi szentmisét tartottak Sárospatakon, a Boldogságos Szűz Mária, az Egyházanyja emléknapja, valamint Árpádházi Szent Erzsébet szenti avatásának 791. évfordulója alkalmából. A bazilikában Bereckei Miklós címzetes apát Esperes köszöntötte az arándokokat és a szentmise főcelebránsát, Csizmadia István kanonokot, pápai prelátust, az Egri Bazilika plébánosát. Prédikációjában Csizmadia István atya kiemelte Szent Erzsébet életét, a mély hit, a ferences lelkület és a szegények iránti szeretet határozta meg. Hangsúlyozta, hogy Erzsébet nem csupán emberi együttérzésből segítette a rászorulókat, hanem Krisztus szeretetét akarta megmutatni tetteiben. Arról is beszélt, hogy a ferences lelkiség egyik alapja a személyes megújulás. Mint mondta, Asszisi Szent Ferenc sem másokat akart először megváltoztatni, hanem önmagát, és ez a szemlélet vezette Szent Erzsébetet is. A prédikációban szó esett a teremtett világ szépségéről, a szenvedések Krisztussal való elfogadásáról, valamint az oltári szentség tiszteletéről is. Akár az áfa csökkentés, akár az adócsökkentés, akár a nyugdíjas szépkártya bevezetése, akár a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás több 100 000 magyar családnak belátható időn belül a rendelkezésére áll, jelentette ki a miniszterelnök a hétvégén sugárzott interjújában. Magyar Péter elmondta, hogy az iskolakezdési támogatás már 2026. augusztusában megvalósul. Ez volt a vállalásunk, és továbbra is ez a vállalásunk, és ezt nagyon szigorúan jeleztük a pénzügyminiszter úr felé is, fejtette ki. Hangsúlyozta, a Tisza párt a programjában 700 ezerre tette azoknak a rászoruló gyermekeknek a számát, akiket érinthet ez az intézkedés. Szavai szerint azóta az a jelzés érkezett, hogy igazán rászoruló gyermek lehet, hogy ennél valamivel kevesebb van. Vizsgálatot rendelt el Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.